Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány reményei szerint a Ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül többségi állami tulajdonba, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Ahogy ez megtörténik, a kormány dönteni fog az odavezető infrastruktúra kérdéséről is, válaszolta Orbán Viktor egy a repülőtérre vezető vasútvonallal kapcsolatos azonnali kérdése. A miniszterelnököt az LMP-s Kanász Nagy Máté kérdezte a budapesti fejlesztésekkel kapcsolatban, azzal vádolva a kormányt, hogy a büntetések és sanyargatások politikáját folytatja a fővárossal szemben. Lássuk, milyen az, amikor a kormány sanyargatja a fővárost. Először is átvállaltunk 2010-11-ben 280 milliárd forintnyi adósságot, amit az előző városvezetés Tarlós István előtt hozott össze, reagált Orbán Viktor. Hozzátette, az elmúlt években pedig 4000 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre Budapesten. Az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott, hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT szerepéről, eredményeiről és 2024. évi céljairól tartott tájékoztatón. A 2010-es évi 11.600 milliárd forintról 2022-re 21.800 milliárd forintra emelkedett, és a GDP 25%-át teszi ez ki, ismertette Nagy Márton. Az MVN ZRT 2023-ban a tervezett 22,7 milliárd forint bevétellel szemben 31,8 milliárdot ért el, ebből több mint 18 milliárdot tett ki az ingatlanok értékesítése. Idén 39,2 milliárd forint bevétellel számolnak. Úgy látjuk, van egy elcsúszás a korábbi megállapodásunkban, ezért a hét második felére behívtam a MOL-t és a Magyar Ásványolaj Szövetséget egyeztetésre, mondta az Index kérdéseire Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, azzal kapcsolatban, hogy szerdától ismét emelkednek az üzemanyagárak, pedig korábban a kormány egyességre jutott a szövetséggel, ennek értelmében az áraknak a régiós középmezőnybe kellene tartozniuk. Szerdától tehát tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal nő, míg a gázolajért bruttó 6-tal fizetnek majd többet a kutak a nagykereskedőjüknek, írta holtankoljak.hu. Hozzátették, az áremelés várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd, így a 95-ös benzin kiskereskedelmi átlagára 644, a gázolai 658 forint lesz literenként a hét közepétől. Egyre nagyobb külpiaci részesedésre tesznek szert a Magyarországon működő cégek, ezért is lenne rendkívül lényeges megelőzni a világ újbóli blokkosodását, mivel az jelentős új akadályokat gördítene a kivitel elé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Kecskeméten egy új autóipari beruházás átadásán. A magyar vállalat 800 millió forint értékű fejlesztése az amerikai és az európai piaci részesedés növelését célozta, a kormány pedig 400 millió forinttal támogatta a nagyobb teljesítményű alkatrészek megmunkálására alkalmas gépek beszerzését. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a beruházásnak önmagán túlmutató hatása is vannak. Beszélt arról, hogy a nagy növekedés igazából abból tud jönni, hogyha a hazánkban működő vállalatok egyre több külpiaci részesedésre tesznek szert, egyre több helyre, egyre többet tudnak exportálni. A világjárvány ezt a teljesítményt veszélybe sodorta, ezért hirdette meg a kormány a Nemzeti Exportvédelmi Programot, amelynek keretében 43 vállalatot támogattak 64 milliárd forint összértékben, mintegy 130 milliárd forintnyi beruházást indukálva, fejtette ki. Az eredeti megállapodás szerinti ütemterv mentén halad a Mercedes új kecskeméti gyár egységeinek építése, közölte a tárcavezető a közösségi média oldalán. Szijjártó Péter azt írta, amint egy 400 milliárd forintos beruházással az autógyár megduplázza a kecskeméti kapacitását, így hazánk még hangsúlyosabb szerepet tölt majd be a modernkori autóipar alakításában. Jörg Burczel termelésért és ellátási láncért felelős igazgatósági tag elismerően szólt a magyarországi működési körülményekről és a szakképzett magyar munkaerőről. A Nemzeti Választási Iroda jövő hét péntekig postázza 7 millió 800 ezer választópolgárnak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló értesítőt. Arról tájékoztatják a választópolgárokat, hogy a június 9-i voksoláson mely névjegyzékben szerepelnek és melyik településen, szavazókörben élhetnek a választójogukkal. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti időnként a napsütést a folytatásban, csapadék továbbra sem lesz, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai napon két érdekes dolog is, szép dolog is történt. Az egyik, amiről magam is a Szent István Rádión keresztül tájékozottam, vagy kapcsolódtam be. Délelőtt érsek atya a 10 éves káli iskolában tartott hálaadó szentmisét, és egyben a teremtés védelmi napra is fölhívta a figyelmet. A másik pedig a Dobótéren zajlott este 6 órakor az a közös imádság, amit szintén közvetített a Szent István Rádió, és ahol imádkoztunk a békéért, imádkoztunk a családokért, a fiatalokért, gyermekekért, a jövő nemzedékért, hazánkért, kereszténységünkért. De hát tulajdonképpen, amikor ilyen ima szándékokat megfogalmazunk, akkor ez egy kicsit a világban való helyünket is meghatározza. Így a kettő, a két esemény összefügg egymással. Ezért gondoltam azt, hogy a mai estén egy kicsit olyan témával foglalkozzunk, amelyről bár sokat szoktunk beszélni, meg nagyon sokféle összefüggésben tárgyalnak erről. Én most egy kicsit úgy gondoltam, hogy ennek a dokumentumot, tehát magát egy dokumentumot nézzünk meg. Nem is árulok zsákba macskát, de mielőtt rátérnék mégis, hadd hívjam föl a kedves hallgatók figyelmét, hogy ez egy betelefonálós műsor, tehát bátran hívjanak bennünket a 36-os körzetszám 510-es-610-es telefonszámán, ha bárkinek hozzászólása, kérdése, megjegyzése van a témával kapcsolatban. Na de hát mi is akkor a téma? Nem más, mint vegyük elő Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű enciklikáját, amelynek az alcíme, hogy közös otthonunk gondozásáról. Ez a közös otthon, ez a világ, illetve szűkebb értelemben a földgolyó, ahol mindannyian az életünket éljük. Természetesen egy ilyen műsor keretében nem kívánom az egész enciklikát ismertetni, inkább csak egyetlen egy részét, ami az egésznek az alapja. Ez pedig nem más, mint a, mondhatjuk így, hogy a biblikus alapjai a teremtésvédelemnek. A római kettes fejezet, ami ezzel foglalkozik az enciklikában, tehát ugye ez az áldott légy uram, áldott légy kezdetű enciklika, a Laudato Si. És akkor nézzük meg, hogy a Szentatya hogyan szedegett össze azokat a bibliai alapokat, amelyek megmutatják azt, hogy hogyan is kell nekünk viszonyulni ehhez a világhoz. Illetve néhány olyan dolog is fölmerül benne, amely korábban esetleg félreértésekre adott okot, most azonban már tisztában látjuk, hogy mit is jelentenek a Bibliában ezek a kifejezések. Azzal kezdi, hogy tulajdonképpen a Biblia is foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amely az ember és a világ viszonyát tárgyalják. Rögtön a legelején a Teremtés könyve az, amely egy nagy tablót mutat a magáról, a teremtésnek a folyamatáról, ahogyan azt az ókorban elképzelték, és hogy az emberiség is hogyan foglaltatik bele az Istennek a tervébe. Az emberi lény, ahogy a szövegben olvassuk, az Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, és ami a lényeges, hogy a teremtés történetben, mint egy refrénként megjelenik ez a mondat az Isten részéről, hogy Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Tehát látta Isten, hogy jó. Minden nap végén megvan ez a megerősítés, hogy jó, 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 és természetesen, amikor az embert megteremti, az Isten akkor ezt is nagyon jónak látja. A teremtés tehát alapvetően jó. Akkor miért kell foglalkoznunk mégis teremtésvédelemmel, miért kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, mint hogyha ez probléma lenne? Hát azért, mert hogy az ember a világban nem abban a helyzetben van, mint amilyen a teremtésnek a kezdetekor. A teremtésnél az Isten az embert is tehát jónak teremtette, és szeretetből, mondja a pápa, és rámutat arra, hogy minden emberi személy végtelen méltósággal van megajándékozva. Tehát az ember nem egy a sok dolog között, hanem igazából valaki. Olyan valaki, aki tudatos, aki képes, hogy megismerje önmagát, aki uralkodjon magán, mondja a Szentatya, és ugyanakkor szabadon ajándékozza magát, és közösségre lépjen. És itt van a fontos, hogy megjelenik a kapcsolat, a közösségre lépés, vagyis, hogy nem csak egymás mellett vannak a dolgok, vagy legalábbis az ember nem így éli meg a világban való részét, hogy itt vagyok én, és mellettem vannak dolgok, hanem az ember képes kapcsolatba lépni a személyekkel, illetve bizonyos kapcsolatba képes lépni még a nem személyekkel, tehát a tárgyakkal, egyéb élőlényekkel is. A teremtő, amikor az embert megalkotja, ő adja neki ezt a szerető képességet, a kapcsolatteremtésnek a képességét. Egy végtelen szeretetből fakadó cselekedete volt az Istennek a teremtés, és éppen ezért az ember a maga méltóságát megtalálhatja, és a kereszténység pont az a vallás, amely föl is mutatja az embernek ezt a méltóságát. Az ember tehát nem egy olyan lény, aki elvész a világnak a káoszában, nem értelmetlenül éli az életét, hanem az Isten állandó figyelemmel kísér bennünket az ő szeretetével. A Szentatya idézi Jeremiás proféta könyvét, amelyben az Isten így szól a profétához: mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. És ez nem csak Jeremiásra vonatkoztatható, hanem tulajdonképpen mindannyiunk számára elmondható ez. Tehát a Szentatya ilyen szépen fogalmazza meg, hogy Isten szívében fogantattunk, és ezért mindnyájan Isten egy-egy gondolatának gyümölcse vagyunk. A következő részben aztán folytatja, ugye a teremtés elbeszéléssel kapcsolatban, hogy amikor az ember megjelenik a világban, és ebben a világban keresi a helyét, akkor alapvetően egy olyan kapcsolat jön létre, amelyben összefüggő, szorosan összefüggő kapcsolat jön létre az emberben, egyrészt magával, a teremtővel kapcsolatban, tehát az Istennel, másrészt a felebaráttal, tehát az embertársainkkal, és végső soron az egész földdel, tehát vagy a földön keresztül az egész világgal. Tehát egy hármas kapcsolatrendszerbe teremtetett bele az ember, az Istennel való, a felebarát, embertársak, illetve a földdel való kapcsolatban. És a Szentatya utána azt boncolgatja, hogy amikor a teremtés történetet olvassuk, akkor azt vesszük észre, hogy egy törés jelenik meg ezekben a kapcsolatokban, sőt, tulajdonképpen megszakadnak ezek a kapcsolatok, és nem csak az, hogy a külsőben, hanem magában az emberben szakadnak meg ezek a kapcsolatok, és ez pedig nem másért van, mert hogy a bűn az, ami eltávolít bennünket ettől a három dologtól. Egyrészt az Istentől, másrészt a felebarátunktól, harmadrészt pedig magától, a világtól. Azt az összhangot, amit az Isten létrehozott, amire azt mondta, hogy jó, sőt nagyon jó, azt az ember a bűnnel lerombolta. És az Isten helyét igyekszik elfoglalni. Megjelenik ez a gondolat, amely egyébként szó szerint benne is van a Bibliában, hogy az ember megkapja az Istentől ezt a megbízatást, hogy uralkodjék a földön, illetve hogy művelje és őrizze azt már, mint a kertet, amit az Isten rábízott. Ennek eredményeképpen ez egy alapvető harmonikus kapcsolatnak indul, azonban a bűn fölhívja figyelmünket arra, hogy ezek a feladatok, amelyeket az Isten ránk bízott, azok félrecsúsztak. Tehát az ember nem egészen úgy bánik már a világgal és mindazzal, ami őt körbeveszi, ahogyan azt az Isten eredetileg megalkotta. Itt a Szent Atya kitér egy pillanatra Assisi Szent Ferencnek a példájára, akit arra hoz föl, hogy igenis, még ebben a bűntől megrontott világban is előfordulhat az, hogy valaki példás módon tudja megélni azokat a kapcsolatokat, amelyeket az Isten eredetileg szánt az embernek, és a saját személyében mint egy gyógyítja ezeket a szakadásokat, amelyek létrejöttek a világban. Azt mondja a Szent Atya is, most Szent Bonaventúrát is idézi, aki szintén Szent Ferencről mondja azt, hogy Szent Ferenc valamiképpen visszatért a kezdeti ártatlanság állapotába. Ezzel szemben a bűn, amit mindannyian tapasztalunk, az érvényesíti a romboló hatását, amelyek az emberek egymás közötti háborúiban, illetve hát a világnak a kizsákmányolásában és a természet elleni támadásokban valósul meg. Nem mi vagyunk az Isten, mondja a Szent Atya, nem mond új dolgot, hiszen magunktól is rá tudunk jönni, de néha azért az ember igyekszik úgy élni, vagy úgy érzi magát, minthogyha ő lenne az Isten. Szent Atya hangsúlyozza, hogy a Föld az már az ember előtt is létezett, tehát nyilván itt ugye az evolúcióra utal, és a Föld, ahogyan az ember megkapta, az már egy jól működő rendszer volt, és az ember ezt a Földet egy ajándékként kapta az Istentől. Egy olyan ajándékként, amelynek az ember számára végtelen értéke is van. És akkor itt megint visszakanyarodik a Szent Atya a kifejezésre, hogy uralkodjék a Földön. Mert hogy ez a kifejezés egyesek szerint elrontotta az embert. Tehát, hogy a Bibliában ez van benne, hogy uralkodjék a Földön, akkor ezt egyesek hajlamosak úgy értelmezni, hogy jogunk van a természetet kizsákmányolni, kizsigerelni, hogy az ember mint egy uralkodó és pusztító lény jelenjen meg ebben a földi világban. Azonban a Szent Atya kifejti utána hosszadalmasabban is, hogy nem ez a helyes értelmezése ennek a szónak. Tehát nem arról van szó, hogy itt az ember az feltétlen ura lenne a világnak, még akkor is, hogyha tényleg még a keresztények is sokszor így értelmezték, vagy most is vannak, akik így gondolnak a világra, de el kell utasítanunk ezt a fajta magatartást. Szó sincs róla. Hanem arról van szó, hogy az ember uralma a földön, az más bibliai szövegekkel összefüggésben kell, hogy értelmeződjön, és hogyha megfelelő hermeneutikával olvassuk ezt a részt, akkor rájövünk, hogy tulajdonképpen a világ kertjét művelni és őrizni. Ez a feladat, amit az ember kapott. És itt a művelni az azt jelenti, hogy ahogyan a mezőgazdaságban is megjelenik, hogy megmunkálni, föl kell szántani, vetni kell bele, dolgozni kell rajta. Az őrizni az pedig egyértelműen az, hogy vigyázni kell rá, meg kell védeni, gondozni kell, óvó szeretettel kell lenni iránta, figyelemmel kell kísérni magát, a földet is. És amikor az ember és a természet között létrejön egy ilyen viszony, ez segít abban is, hogy ez egymás iránti felelősség érzetünket növelje. Mert hogy az embernek és az emberi közösségeknek szüksége van erre a földre. Nem tudunk megélni nélküle, hiszen minden, ami az életünkhöz szükséges, azt innen kapjuk. Ez biztosítja az embernek az életben maradását. Ugyanakkor azonban azt is látnunk kell, hogy az embernek biztosítani kell a folyamatosságot a jövő nemzedékek számára. Tehát, hogy nem csak mi vagyunk azok, akik fölélhetjük a földnek a javait, hanem gondoskodnunk kell róla, és itt jön képbe a művelés és a megőrzés, a vigyázásnak a kettőssége, hogy a jövő nemzedék is ugyanúgy tudjon élni ezen a földön. Nem szabad elfeledkezni arról, amit a Szent Atya a Zsoltárból idéz, az Úré a föld. Tehát tulajdonképpen a Bibliában is az van, hogy az Isten bízza rá az emberre. Tehát ez sosem szabad elfelejteni, hogy a mi helyünk a világban az egy megbízatásos szerződés, ha úgy vesszük, az Isten részéről. Tehát nem a miénk a föld, hanem csak kaptuk a földet méghozzá határozott céllal. A második törvénykönyvet is idézi a Szent Atya, övé a föld és minden, ami rajta van. Tehát nem csak a föld, hanem azon kívül minden, amit itt talál az ember, az tulajdonképpen mind az Istené. Gyerekkoromban mindig arra tanítottak, hogy vigyázni kell a dolgaimra. De hogyha valaki más dolga kerül hozzám, tehát kölcsön kapok valamit, vagy használatra, arra még jobban kell vigyázni, mint a sajátomra. Mert hogy azt úgy kell visszaadni a tulajdonosának, ahogyan azt kaptuk. Nem ronthatom el. Na most, hogyha így nézünk a földre, hogy ez az Istené, amelyet mi tényleg csak használatra kaptunk, és ezt tudatosítjuk magunkban napról napra, hogy még az a levegő, amit beszívok, vagy az a szemalma, amit megeszek, az tulajdonképpen mind-mind az Istennek a tulajdon és az Istennek az ajándéka számomra, akkor az ember egészen másképpen tud nézni a földre, és egész biztos, hogy sokkal jobban meggondolja, hogy mit művel ezzel a világgal. Mielőtt azonban folytatnánk, akkor most hallgassunk egy kis zenét. Ferenc pápa a Leviták könyvéből egy érdekes törvényt is idéz, ugye ez már arra az időszakra vonatkozik, amikor bevonulnak Izrael földjére, megkapják az ígéret földjét, és ezt mondja, a földet nem lehet eladni véglegesen, mert enyém a föld, ti csak jövevények és vendégek vagytok nálam. Tehát tulajdonképpen ez meghatározná az embernek a hozzáállását, hogy valóban mi csak jövevények és vendégek vagyunk itt, és tényleg az Istené minden, ami csak létezik. És az Isten ennek a világnak törvényeket hagyott. Egy nagyon kényes egyensúlyt alakított ki az élőlények között. Most a természettudományok vizsgálják ezeket az ökoszisztémákat, amelyek léteznek, és tényleg azt kell mondani, hogy valami őrületes, hogy micsoda összefüggések, szabályok vannak benne, még csak tanuljuk, hogy hogyan is működik ez a világ. De a Zsoltárokban már ezt olvassuk, ő, mármint az Isten, parancsolt, és azok létrejöttek, felállította őket mindörökre, és el nem múló törvényt szabott nekik. És ez a bibliai törvényhozás az, amely az ember számára is meghatározó kell, hogy legyen. Tehát amit az Isten megszabott, azt nekünk is tiszteletben kell tartani. A törvények között egyébként, a tételes törvények között, amelyeket az Isten Izraelnek adott már az Ószövetségben, ott is találunk olyanokat, amely kifejezetten utal arra, hogy mennyire meg kell becsülni nem csak az Istent természetesen, nem csak egymást, az embereket, hanem igenis felelősek vagyunk a ránk bízott például állatokért. Egy második törvénykönyvben lévő törvényeket idéz a pápa. Én is felolvasom, mert hogy érdekesek. Ha látod, hogy testvéred szamara vagy ökre összecsuklik az úton, ne maradj tétlen. Tehát itt igazából mire hívja fel a figyelmet? Hát valójában az ökör vagy a szamárnak a sorsára. Tehát itt most nem az a lényeg, hogy mi történik a fele barátommal, akinek az állata rosszul lesz, hanem az állatokra hívja fel a figyelmet, hogy azokon kell segíteni. Aztán egy másik, ha útközben meglátsz a fán vagy a földön egy madárfészket, amelyben fiókák vagy tojások vannak, és az anyamadár rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne fogd meg az anyamadarat a fiókákkal együtt. Mondhatnánk azt, hogy szinte olyan, mint az ilyen vadászati törvények, hogy mikor lehet valamit vadászni, és mikor nem, vagy a horgászok is ismerik ezt, hogy megvannak a különböző halaknak a horgász idényei. Itt is ezzel a törvénnyel, amely egy tételes törvény a zsidóság számára, ugye, mutatja azt, hogy egy olyan kényes időszakban, mint a költés, vagy a fiókáknak a felnevelése, akkor békén kell hagyni a madarakat. Miért? Azért, mert hogy ha most elpusztítjuk azt a madarat, akkor a következő generációban már nem lesz az a madár, vagy legalábbis ennek az egy madárnak már nem lesznek utódai. Tehát mondhatjuk azt, hogy az Isten hosszú távra gondolkodik, amikor például így az embereket fölhívja ezeknek a látszólag apró dolgoknak a megtartására. De még fontosabb az, hogy amikor az Isten ugye a teremtés történetben a hetedik napon megpihen, és ezt a hetedik napot, ezt az ember számára is elrendeli, mint pihenő nap, a zsidóság számára, aztán a kereszténység mi átvesszük a vasárnappal. Itt nem csak az emberről van szó, hanem a kivonulás könyvében szerepel az is, hogy ehhez hasonlóan a hetedik napon való megpihenés előírása nem csak az ember szolgálja, hanem azt is, és itt következik a bibliai idézet, hogy ökröd és szamarad is pihenjen. Tehát, hogy az Isten nem csak az emberért rendeli el a pihenőnapot, hanem igenis az állatoknak is szüksége van erre a pihenésre. Mert hogy az Isten nem csak az emberrel törődik, hanem törődik ezzel az egész világgal, még az ilyen tudatlan állatokkal is, mint tényleg az ökör és a szamár, ugye nem akarom őket bántani. Úgyhogy a Szentírásból is látszik, hogy azt a zsarnoki magatartást, amit egyesek úgy gondolnak, hogy a Biblia előír azzal, hogy uralkodjon az ember a világon, azt egy csomó ilyen apró törvénnyel igenis módosítja. Mondhatjuk azt, hogy szabályok, keretek között tartja, és nem szabad elfelejteni, hogy ezek kinyilatkoztatott szavak, tehát olyanok, amelyek nekünk is ugyanúgy érvényesek, mint ahogy 2-3 ezer évvel ezelőtt érvényesek voltak. Tehát az azt jelenti, hogy az embernek igenis figyelembe kell venni a többi teremtményt is, nem csak az embertársainkat, hanem a többi teremtményt, akár állatokat, növényeket, és így tovább. El kell fogadnunk azt, hogy minden élőlénynek, sőt magának az egész világnak az Isten előtt önálló értéke van. A Zsoltáros már így szól, már puszta létükkel is áldják és dicsőítik őt. Tehát egyszerűen azzal, hogy vannak, mert hogy az Isten megteremtette őket, ezzel ők már a teremtőnek a jóságáról beszélnek. Áldják és dicsőítik őt, és az Úr pedig örül az ő műveinek. Ez többször le van írva a Szentírásban, hogy az Isten igenis örömét leli, nem pusztán az emberben, sőt, majd látni fogjuk, hogy az ember sokszor bánatot okoz az Istennek, ha már ilyen antropomorf érzelmekkel ruházunk fel az Istent. Kimondottan maga a teremtés a létével dicséri az Istent. Az Úr bölcsességgel alapította meg a földet, olvassuk a példabeszédek könyvében, amit idéz a Szent Atya. Tehát, ha bölcsességgel alkotja meg a földet az Isten, akkor ez azt is jelenti, hogy a teremtett világ az valamiképpen tükrözi az Istennek a bölcsességét. És éppen ezért, mivel hogy az Isten bölcsességét hordozza magában, ezért nekünk is értékelni kell, mert hogy önmagukban is értékesek, nem csak annyiban, hogy mennyire hasznosak számunkra. A lét az sokkal fontosabb, mint a hasznosság. Itt a Szent Atya a Német Katolikus Püspöki Konferenciának egy dokumentumára utal, ahol ez külön aláhúzásra kerül, tehát hogy a lét, az, hogy van, az sokkal fontosabb, mint az, hogy ez most éppenséggel számomra vagy számunkra mekkora hasznossággal bír. Tehát önmagában a lét az már értékes. Akkor is, hogyha éppen mondjuk semmi hasznom nincs belőle. Akkor is meg kell becsülnöm, miért? Mert az Istennek a teremtménye. Az a fajta ember központúság, amely azt mondja, hogy minden értünk van, és mindent jogunk van kihasználni, azért ez egy kicsit túlságosan emberközpontú és egoista szemlélet. Az Isten adja a különféle teremtményeknek a különféle tulajdonságait, mindegyik a maga módján, mondja a Szent Atya, sugárnyit tükröz Isten végtelen bölcsességéből és jóságából. Talán nem szoktunk így körülnézni a világban, pedig mennyivel másképpen látnánk a világot, hogyha ez a szemlélet, ez valóban gyökeret verne bennünk. Hogyha megtanulnánk tisztelni a teremtménynek a saját jóságát, akkor talán jobban meggondolnánk, hogy mit, hogyan használunk föl abból, ami körülvesz bennünket a világban. A következő gondolat, amit a Szentatya fölvet, ez a Káin és Ábel történetének az elemzése, nem teljes, hanem csak ebből a szempontból, ahol látjuk, hogy Káin féltékeny a testvérére, és ezért ugye a legnagyobb igazságtalanságot követi el ellene, és pedig azt, hogy megöli. És itt megszakad megint a kapcsolat. Nem csak a testvérével, akit megölt, és most már nem tudja szeretni, igaz, hogy már előtte sem szerette, a féltékenység miatt, hanem megszakad a kapcsolat az Istennel, és megszakad a kapcsolat a teremtett világgal. Mert amikor az Isten megkérdezi Káintól, hogy hol van a testvéred Ábel, akkor ő válaszol, hogy hát őrzője vagyok én, tehát tulajdonképpen nem tudom, és az Isten így szól, mit tettél, testvéred vére felkiált hozzám a földről, ezért átkozol leszel, és bujdosni fogsz a földön. Tehát nem csak az Istennel való kapcsolat szakad meg, hiszen olyan bűnt követett el, kioltotta testvérének az életét, holott az élet ura az Isten, hanem azt mondja az Isten, hogy átkozott leszel és bujdosni fogsz a földön. Tehát a föld nem lesz már igazából az otthonod. Tulajdonképpen amikor mi emberek hasonló dolgokat teszünk, most nem szó szerinti értelemben, hogy megöljük itt a körülöttünk lévőket, de hogyha elhanyagoljuk azokat a szeretett kapcsolatokat, amelyekre lehetőségünk van, tehát az, hogy azokat szeressük, akikkel összehoz bennünket az élet, a családunkat, rokonainkat, barátainkat, munkatársainkat, tehát akikről nekem gondoskodni kell valamilyen szinten, akiket meg kell védenem, akkor nem csak a velük való kapcsolatomat rombolom le, hanem tulajdonképpen az Istenhez fűződő kapcsolatom is gyengül, sőt, a földhöz fűződő belső kapcsolat is. Tehát mi is minél kevésbé élünk a körülöttünk élő emberekkel szeretetben, annál kevésbé érezzük magunkat otthon a világban. A föld ezen a szereteten keresztül lesz igazán otthonos. A Szentírás is mondja ezt, hogy amikor az emberek elhanyagolják ezeket a kapcsolatokat, akkor a világban elárad az igazságtalanság és a bűn. Ezt mutatja be nekünk Noénak a története. Mert hogy az emberek olyan gonoszakká lettek, hogy tulajdonképpen már minden élet veszélyben van a földön. Az Isten el is pusztította majdnem az egész emberiséget, mert hogy az ember annyira elvadult, annyira eltért attól, amit az Isten az embertől elvárt, hogy az mondja a Szentírás, ugye a Teremtés könyvében, hogy mivel miattuk már, mint az emberek miatt, a föld megtelt gonoszsággal. Tehát az ember igenis gonoszsággal telítheti ezt a világot, és éppen ezért, amikor ez bekövetkezik, akkor Noé esetében az Isten egy olyan radikális megoldást választott, hogy ezt az egy igazat, Noét kiválasztja a családjával, hogy ők vigyék tovább az emberiségnek az életét. Mert hogy a gonoszság elterjedt az egész földön, és hogy azt írja a Szentírás, hogy az Isten megbánta, hogy embert teremtett a földön. Mert hogy az ember elrontotta a földet. Noé, aki fedhetetlen, Noé, aki igaz maradt ebben a bűnös nemzedékben, ő az, aki által mégis megmenekül az emberiség, és az Isten ad egy új lehetőséget az embereknek. Tulajdonképpen a szabbatnak a megtartása is összefügg ezzel, mert hogy a szabbattal az Isten egy ritmust ad a a természetnek, és ritmust ad az emberi életnek is. A szabad az nem pusztán csak a pihenésnek az ideje, hanem ez kiteljesedik úgy, ahogy a Szentírásból látjuk, hogy nem csak a hetedik napot, hanem a hetedik évet is meg kell tartani, és minden hetedik évben teljes nyugalmat ad a földnek. Ami azt jelenti, hogy nem vetették be, és csak amit összetudtak gyűjteni, ami a megélhetésükhöz, illetve a vendégszeretet gyakorlásához kellett, annyit volt szabad gyűjteni abban az esztendőben. Sőt, ugye a 7x7-es év után kellett egy jubileumi évet tartani, amikor mindenkinek vissza kellett adni a szabadságát. Tehát, hogy az Isten ezzel a 7-es számmal egy nagyszerű rendet próbál adni a világban, amely mindenkinek megadja a pihenést és a méltóságot, és azt, hogy ezben az időben, tehát a hetedik napon, a hetedik évben, a 7x7 esztendőben ezeknek a törvényeknek a megvalósításával mindig egy kicsit helyreálljon az egyensúly, amely esetleg a hétközbeni munkáinkkal, dolgainkkal elrontottunk. Tehát ez a földhöz való kapcsolatunkat is jelenti. Persze, ezt most már nem nagyon szoktuk megtartani, tehát itt ilyen, hogy pihenő évet adjunk a földnek, ez a mai világban elképzelhetetlen. Pedig, ahogyan látjuk, ez az Ószövetségben egy fontos törvény volt is, és talán, hogyha visszatérnénk hozzá, nem tudom, hogy technikailag kivitelezhető-e, vagy megvalósítható-e, de mutatja azt, hogy igenis az ember számára voltak korlátozó tényezők a természettel kapcsolatban, illetve fölhívta a figyelmet arra, hogy a természetet nem pusztán csak energiaforrás vagy erőforrásként kell kezelni, hanem annak is meg kell adni a tiszteletet. Ez egyben annak az elismerése volt, mondja a Szent Atya, hogy a föld ajándéka gyümölcseivel együtt az egész néphez tartozik. Azoknak, akik megművelték és gondozták a területet, és meg kellett osztani gyümölcseit azokkal, különösen a szegényekkel, az özvegyekkel, az árvákkal és az idegenekkel, és ezért tiltja meg például az Isten az, hogy amikor aratás van, akkor utána még összebengészszék a tarlót, vagy ugyanígy a szőlőből is. Nem szabad még egyszer végigmenni a soron, hogy maradt-e még valami, ezt meg kellett hagyni a vándoroknak, a szegényeknek és az idegeneknek. És mielőtt folytatnánk, újra hallgassunk egy kis zenét. Thank you. Ennek a biblikus résznek, amelyet a Szentatya fontosnak tart, hogy figyeljünk rá, az utolsó része az leginkább azzal foglalkozik, hogy nagyon sok olyan nyomot találunk a Szentírásban, ahol az embert arra buzdítja a Szent Író, és hát a Szentlélek, hogy dicsérje a Teremtő Istent. Tehát, hogy amikor a teremtésre néz, akkor fogalmazódjon meg benne az Istennek a dicsérete. Mert hogy ezek a teremtett dolgok is, az, ahogyan az ember érzékeli a napot, a holdat, a csillagokat, a folyókat, a hegyeket, a vizek, bármi, ezek mind olyan csodálatosak önmagukban is, és a harmóniában, ahogyan ezek léteznek, hogy ebből az ember föl kell, hogy tehát ebből föl kell, hogy fakadjon az emberben az Istennek a dicsérete. Tehát tulajdonképpen a teremtett világon keresztül imádjuk az Istent. A prófétáknál is sokszor mondja a Szentatya, arra hívja föl a figyelmet az Isten, hogy amikor nehéz pillanataik vannak, amikor akár a küldetésükben is gondok vannak, akkor a hatalmas Isten szemléléséből merítsen erőt. És ez a hatalmas Isten, ez a világ mindenséget teremtő Isten. Tehát a teremtésen keresztül tudunk a teremtőre tekinteni, és Istennek ez a végtelen hatalma arra indít bennünket, hogy igenis elmerüljünk az ő szeretetében és atyai gyengétségében. Egyébként az Ószövetségben a teremtés és akkor még a szabadítás, nem annyira megváltás, a szabadítás gondolat az nagyon sokszor összefügg egymással. Tehát hoz is rá példát a Szentatya Jeremiás próféta könyvéből, amikor ezt olvassuk: ó Uram, te alkottad az eget és a földet nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal, neked semmi sem lehetetlen. És így folytatódik: kivezetted népedet, Izraelt Egyiptom földjéről jelekkel és csodatettekkel. Tehát, hogy a teremtés és a szabadítás mennyire összefügg egymással az Istennek a tervében. És mind a kettő csodálattal tölti el az embert. Egyrészt a teremtésnek a nagyszerűsége, hogy a semmiből létrehozza ezt a világot, másrészt pedig, hogy amikor az emberre ránehezedik az életnek a rabsága, amit megérzett egész Izrael népe Egyiptomban, akkor az Isten az, aki jelekkel és csodákkal megszabadítja őket. Természetesen ez a nehéz sors, ez bőségesen megvolt Izrael történetében is, hiszen a babiloni fogság tapasztalata is szinte válságba sodorta a népet az Isten hittel kapcsolatban, mert hogy hogyan lehetséges az, hogy a népet szinte megsemmisítik és idegen földre hurcolják, és pontosan ez a helyzet az, amikor előtérbe kerül a teremtőnek a mindenhatósága. Tehát egy új spirituális gondolattal gyarapszik Izrael. És ha tovább megyünk egészen az új szövetségig, akkor meg az egyház kezdeteinek alapélménye az, hogy van egy nagy hatalom, a Római Birodalom, amely mindent megpróbál a saját uralma alá hajtani és kihasználni, és pont ebben az időben János apostol, aki maga is megtapasztalta a Római Birodalomnak az elnyomó erejét, a Jelenések könyvében írja: nagyok és csodálatosak műveid, Urunk mindenható Istenünk, igazságosak és igazak útjaid. A teremtés és az igazság összetartozik az Istenben, és rámutat arra, hogy ha meg tudta teremteni a világot a semmiből, akkor képes beavatkozni is ebbe a világba, és le tudja győzni a rossz bármely formáját. Az igazságtalanság, a bűn nem legyőzhetetlen, mert hogy az Isten képes rá. És ez az, amelyre a teremtés fölhívja a figyelmünket, tehát a teremtett világnak a nagyszerűsége mutatja az Istennek a nagyszerűségét, és azt, hogy bármit is cselekszünk ebben a világban, ez az Istennek a tervét nem tudja megváltoztatni. Ugyanakkor azonban fölhívja a figyelmünket arra, hogy működjünk együtt az Isten tervével. Tehát mi a Földnek nem abszolút uralkodója vagyunk, hanem a mennyei Atya ajándékával élő emberek, mert hogy a világ igazi birtokosa az az Isten. És ezzel a gondolattal fejeződik be ez a biblikus rész a Laudato Si kezdetű pápai körlevélből, és ahogy mondtam, most a következő napokban majd biztos, hogy többször is fogunk hallani a teremtésvédelemről, hiszen az egyházmegye is, főleg a katolikus iskoláinkon keresztül bőségesen bekapcsolódik ennek a programsorozatnak a megvalósításában, ami fölhívja figyelmünket a teremtett világra, annak a szépségére és annak a törékenységére, és arra is, hogy mi hogyan tudnánk ezért tenni. Azért gondoltam, hogy ennek a biblikus alapjait, ahogyan a Szent Atya azt fölvázolja, azt nézzük meg a mai este, és kívánom azt, hogy ez az este teljék mindenkinek továbbra is szépen. Aki még ma este fölnéz a csillagokra, gondoljon rá, hogy az Isten milyen nagyszerű műve ez az egész világegyetem, amely körülvesz bennünket. Aki pihenni kíván, azoknak jó éjszakát kívánok, akik még a Szent István Rádiót hallgatják, azoknak jó vételt, jó kikapcsolódást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!